Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, van egy épület Terézvárosban, a Rúzsa utca és a Szegfű utca sarkán. Itt működik, illetve működött a Cseh nagykövetség, illetve itt van a Cseh centrum. És ennek a vezetője fölkérte egyszer Fehér Renátót, hogy írjon egy történetet, tulajdonképpen hősről mondhatjuk így, ennek az épületnek a gondnokairól, akik 44-45-ben egy házas pár, ők 13 zsidót bújtattak itt. Hát mondhatjuk a szó legszorosabb értelmében, hogy halált megvető bátorsággal. Meg is született ez az írás, ez a tulajdonképpen hangjáték, ha úgy tetszik, vagy ilyen drámai játék, és ez annyira megtetszett Balog Máté zeneszerzőnek, hogy írt is hozzá egy oratóriumot, és ez bemutatásra kerül a Liszt ünnepen, méghozzá október 14-én. És itt is van a vonalban a zeneszerző Balog Máté. Szia Máté, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Így van, szervusz, szia András.
A mű címe Tél, avagy a fal füle, és itt a tél hát nem csak 44-45 rettenetes telére utal, hanem a bújtatókra, a gondnokokra, a Zima családra, aki egy picit jártas a szláv nyelvekben, azt tudja, hogy a Zima, az hát nagyon sok nyelven így csehül is ugye telet jelent, gondoljunk csak a zimankó szavunkra. Na Máté, már nagyon sokat beszéltem, most már átadom neked a szót. Ti már korábban is dolgoztatok együtt Renátóval, azt hiszem, hogy barátok is vagytok, kortársak is, ez biztos, és akkor honnan jött a te ötleted, hogy ezt a művet megírd a Renátó írása alapján?
Igen, valóban onnan fakadt, hogy nagyon sokat dolgoztunk együtt, és emlékeztem erre, hogy volt neki ez a szövege, és ez egy olyan produkció lesz, ahol olyan együttesek és olyan alkotóművészek dolgoznak együtt, akik az elmúlt években már sokat dolgoztak együtt. És talán tényleg a Renátóval való közös gondolkodásom az alapja ennek a műnek. Én nem is írnám feltétlenül oratóriumnak, hanem ahogy te is mondtad, hangjátéknak.
Igen, színház is ez, meg hát majd Ladik Kataliról külön beszélünk, tehát az ő szerepeltetése, azt hiszem, hogy rögtön egy ilyen másik dimenziót is megnyit.
Így van, abszolút így van. Tényleg azt a 70-es, 80-as évekbeli rádiójáték vagy hangjáték stílus céloztuk meg, amit mi már mint fiatalok nem hallottunk, szóval mi ezeket csak mint történelmi műfaj hallottuk, és szerettük volna valamilyen módon ezt felvinni egy színpadra. Tehát itt arról van szó, hogy prózai szereplő van, ez lesz Ladik Katalin, és egy kórus és egy kis kamarazenekar kíséri Ladik Katalint, akik effekteket fognak kiadni, valamilyen módon artikulálják ezt a történetet. A szövegből is fakad az, hogy kétdimenziós ez az egész produkció. Egyfelől van egy történelmi igazsága, amit az előbb ismertettél, hogy a 44-45-ben Emmanuel és József Zima bújtatták ezeket az embereket. Ezt egy ilyen állinterjú formájában fogja előadni Ladik Katalin, ez az első része az egésznek. Tehát igazából itt megismerjük, hogy mi ez a sztori, milyenek voltak az ő mindennapjaik. Nem azt kell elképzelni, hogy ez valamilyen ilyen horrorisztikus, vagy nagyon részletes tájleírás. Inkább arról van szó, hogy maga a bezártság, illetve az üldözés, az milyen érzéseket kelt az emberben, hogyan veszíti el az öndefinícióját, hogyan veszíti el az időérzékelését adott esetben, illetve hogyan veszíti el a hitét. És ez erről szól, ahol a Ladik ezt előadja. És a második fele pedig egy líraibb valami, egy metaforikus valami, ahol a falak, ennek a pincének a falai beszélnek. És ez már Renátónak a vérből költészete, hogy itt a hol a kórus, hol a Ladik Katalin tulajdonképpen előadja azt, hogy mi mindent látott ez a fal a történelemben. És egyáltalán egy fal mi mindent látható, egy lakóépület fala, egy pincének a fala, ugye a berlini fal is, mint asszociáció, ő könnyen be tud jönni, illetve hát a zsidó kultúrában a falnak nagyon fontos szerepe van, a Jeruzsálemi Sátor fal, az a mai napig egy élő hagyomány része. És a többi együttes is úgy vesz részt ebben, hogy van terük, hogy a saját, ha úgy tetszik, zenei kommentjeiket ehhez hozzátegyék. Ez Ladikból ugye nagyon fakad, mert ő sokat szokott improvizálni, tehát lesznek benne olyan részek, ahol ő tulajdonképpen ehhez hozzáadja a saját improvizációját vagy kommentjeit, de a kórust is arra biztatjuk a munkák folyamán, tehát úgy komponálta meg a darabot, hogy vannak benne ilyen nyitott részek, ahol ők mindenféle zajokat meg effekteket fognak csinálni.
Ugye említettük Ladik Katalint, róla azt kell tudni, hogy egyébként, hát nem is tudom, nagyon nehéz leírni, ő József Attila díjas költő, meg performance művész, és nagyon sok hanggal kapcsolatos előadása van, énekel, dallamosan hangokat ad ki, nagyon-nagyon izgalmas, amit csinál. Én legutóbb azt hiszem, egy Grillus Samu művet hallottam tőle az Átlátszó Hangú Zenei Fesztiválon, de rendkívül sokoldalú művész, és hát nagyon sokat szerepel a világban, hívják mindenfelé. Ő egyébként Jugoszláviában született, Újvidéken, és azért tudni kell, hogy a 80-as évek jugoszláv, hát mindene, kultúrája, a művészete, gazdasága a sokkal progresszívabb volt, mint a legtöbb szocialista országé. Hogyne. Ott megjelentek olyan lemezek, olyan zenék, olyan képregények, amik máshol sehol. Tehát ott azért jó volt művésznek lenni, mondjuk így. És hát Katalin nagyon sok mindent megőrzött ebből a frissességéből. Hát ő a rangidős, mert mindannyian ilyen 30-asok vagytok, 30-35 évesek. Ugye a másik szólista is Balog Eszter, ő egy mezzoszoprán, hogyha én ezt jól mondom, ő opera énekes. Tehát, hogy nagyjából egy generáció vagytok, és hát Kati tényleg ő bizonyos szempontból ennek az egésznek a királynője, hogyha ezzel
ez abszolút, meg. Ez abszolút így van, és tényleg amikor a darab még csak egy gondolat volt, akkor egyből már Ladikra gondoltunk, tehát ez így az ő személyre, vagy az ő habitusára, vagy előadói karakterére lett komponálva. És az az igazság, hogy a rendező Szilvai Máté, akit mindjárt a legelején bevontunk a közös gondolkodásba, javasolta azt, hogy ezt az elbeszélőt, ezt egyszerre alakítsa egy idősebb és egy fiatalabb. Uh-huh. És tulajdonképpen ez a kettőség végig meg fog jelenni, tehát Ladik kvázi saját magát játsza egy kelet-európai, rengeteg kreativitással, rengeteg kreatív gondolattal rendelkező individumot, és a Balog Eszter pedig énekelni fog, ami már ugye eleve az éneklés az egy ilyen mímelt dolog, tehát az egy ilyen művi dolog valahol. Az a fajta hangképzés, ahogy énekelünk, az egy nagyon konstruált és tudatos dolog. Ő pedig ezt a fajta urbánus, vagy nyugatos, vagy zenei dolgot fogja megjeleníteni. Tehát ha Ladik a performance és a gesztus, akkor a Balog Eszter az a színpad és a művészet a nagy M-mel. Uh-huh. És valahogy ennek a konfliktusa, illetve a két résznek, amit az előbb mondtam, tehát a történelmi realista résznek és az elemelt lírai urbánus résznek a valamiféle kommunikálásából vagy konfliktusából fog építkezni az az egész darab.
Ha már kiemeltük Katalint és Esztert, akkor mondjunk egy szót a zenésztársakról. Weiner Ensemble vagy Wiener Ensemble?
Ez a Weiner, tehát a Weiner.
Weiner Leóról kapta a nevét akkor. Az ensemble, amelynek a művészeti vezetője Pálfi Csaba, illetve a Pax & Bonum kamarakórus, akinek a karigazgatója Kis Boldizsár. Velük ti már korábban dolgoztatok egyszer Renátóval, hogyha jól emlékszel.
Hogyne, így van, nagyon jól emlékszel. Sőt, hát az a bölcsője ennek a mostani dolognak, hogy a Magyar Zeneházában tartottunk egyszer egy olyan koncertet, ahol a Pax & Bonum énekelt.
Hát az a te szerzői ested volt, mondjuk ki szerintelenül, igen.
Igen, ez így van, de nagyon sok szöveget a Renátó írt, azokat zenisítettem meg, ez aztán megismételtük Kecskeméten, meg még pár helyen, és úgy éreztük, hogy ebből valahogy tovább lehetne lépni, tehát ez egy nagyon gyümölcsöző együtt munka volt, és akkor fogalmazódott ez meg, hogy lehetne ebből a már kész szövegkönyvből csinálni valamit a kórussal. A Weiner Ensemble is egy olyan dolog, amivel én most már 10 éve nagyon gyakran dolgozom együtt, és ezt mondtam is ilyen megbeszélésen, hogy nekem ez az ideális. Tehát most csak olyan emberek vannak benne, akik nekem a legközelebbi kollégáim, kortársaim, barátaim. Ilyen nagyon ideális lesz ez valahogy nekünk, és hát azért nagyon várjuk is. Szilvai Máté is ilyen, az nagyon, nagyon fontos figura ebben az egészben, Szilvai Máté rendező, akinek rengeteg sok kreatív ötlete volt, de odáig is, hogy egy-egy szót meg kell változtatni, mert az ott nem működik, tehát valamiféle dramaturgiai szerepe is van az egészben.
Hát ezért jó kortárs szerzővel dolgozni, ugye?
Igen. És azt most várom is, hogy ezek a próbák intenzívé váljanak. Szeptember közepétől kezdjük el tényleg majdnem napi szinten ezt az egészet csinálni, a színpadot bepróbálni, és gondolom, hogy még ott is nagyon sok mindent meg fogunk változtatni. Úgyhogy most az szokták ezt így mondani, hogy most vannak a régi szép idők, nekem tényleg most vannak a régi szép idők.
Nagyon izgalmas lehet. Honnan ismeritek egymást Renátóval? Hogy kezdődött a közös munka? Ugye említetted, hogy a szerzői estedre is már ő írta a szövegeket, tehát nyilván valahol akkor elkezdődött ez.
Ez jó kérdés, látod, ezt most így hirtelen, hogy ugye a nulladik találkozásunk mikor volt, az biztos, hogy már
Máté, tudod, miért
éve.
Kérdezem? Azért kérdezem, mert az az igazság, hogy egyre inkább azt látni a kortárs művészetben is, hogy mindenki a saját buborékjában él. És az operai énekesek nem ismerik a filmrendezőket, az írók nem ismerik a zeneszerzőket, a képzőművészek senkit nem ismernek, szóval, hogy nagyon erősödtek ezek a buborékok, és viszonylag ritkák az ilyen átjárások, mint amilyen a tiétek is.
Igen, ez nekem mindig igényem volt, szóval nagyon sok könyvbemutatóra elmegyek kiállításokra, ez valahogy nekem ez nagyon fontos. Azt hiszem én voltam ez, tehát a Renátónak bemutatták a Garázsmenet című verses kötetét, több mint 10 éve, és akkor oda elmentem, és volt egy vers, ami nagyon tetszett, az volt, hogy Melba kocka, és az a Melba kockáról szólt az a vers, és valahogy nekem is a gyerekkoromban Dunajvárosban ez a Melba kocka, meg Párizsi kocka, ezek a kis ilyen kis egészségtelen ilyen édességek, ezek nekem is így jelentettek valamit, meg a téli fagyi, meg ezek a dolgok. És akkor így rádöbbentem arra, hogy igazából azzal tudunk a persze ez egy nagyon egyszerű igazság, szóval ez mindenki rájön erre felét korábban, de hogy azzal tudunk a legjobban együtt gondolkodni, vagy hogy mondjam, együtt rezonálni, aki ugyanaz a generáció mindig. Hogy most ezt mondanám, nem tudom, a gyerekeimnek, hogy Melba kocka, akkor nekik az nem ugyanaz lenne, mint. És valahogy a Renátó egy ilyen párhuzamosság élményem volt, hogy ő is egy vidéki városban nőtt fel, én is, ugyanakkor születtünk, ugyanolyan, szóval úgy éreztük, hogy ugyanazt a fajta művészetet csináljuk, és szerintem így egyre többször találkoztunk, és aztán egyre több közös munkánk lett, valahogy így volt.
Az érdekes, hogy ezt mondod, mert ugye Renátó Szombathelyi, te meg Győrben születtél, hogyha jól tudom, ugye?
Győrben születtem, de Dunajvárosban nőttem
fel. Ott nőttél föl. Viszont Renátót nagyon sok szál fűzi Terézvároshoz. Ezt azért gondolom, mert a Budapest nagyregényben ő Terézvárost kapta, vagy húzta.
Igen, ő ott tudom. Lakik.
Igen, és az ő odaírt novellájából született éppként egy nagyon izgalmas előadás is a Kolibri Színházban. Szóval őt valahogy megfogja ez a környék, és akkor nem véletlenül jött ez a felkérés, hogy erről a terézvárosi épületről, illetve erről
persze,
a történetről
persze,
írjunk.
Gondolom egyfelől ez, hogy neki van ott egy ilyen nagyon erős lokálpatriotizmusa, másfelől pedig a Renátó Csehországban tanult. Ő járt a Károly Egyetemre, folyékonyan beszél csehül, és egy csomó cseh kortárs verset lefordított magyarra, és szerintem neki ott volt kapcsolata a Cseh Kulturális Centrummal, és valahogy ez a kettő így találkozott.
Na, akkor ezt a szállat fölgombolítottuk. Már csak az a kérdés, hogy téged mi fogott meg ebben a történetben? Mert azon túl, hogy meséltél a falakról, az épületekről, azért ez mégiscsak egy holokauszt történet.
Igen, na most nézd, ez a része is van, ez egy zenei része. Szóval azon kívül, hogy szerintem minden gondolkodó embernek van dolga a holokausztal és egyáltalán az üldözéssel. A Melis László zeneszerző nem sokkal a halála előtt publikált egy ilyen haszid zsidó népdalgyűjtemény, amit egyébként a Kurták György és a Ligeti György tanára, egy bizonyos Max Esikovics gyűjtött még annak idején nagyon régen, a 30-as években, Kárpátalján meg Máramaros megyében, de ezt a Melis László publikált, és én ebben segítettem neki. Én csináltam a kottagrafikát, ellenőriztük a szöveget, stb. És valahogy mindig úgy éreztem, hogy ezzel a zenei anyaggal, tehát a jiddis népzenével nekem van valami dolgom. Szóval nem csak azért, mert véletlenül találkoztam vele, hanem tényleg éreztem egy ilyen személyes kapcsolódást is. És ez a kettő, meg mondom, amit az előbb is mondtam, hogy ez a nagyon érdekes elbeszélői mód, hogy egyfelől egy dokumentum, másfelől meg egy lírai, tehát egy költemény. Ez így nagyon elkezdett engem érdekelni. És azt gondoltam, hogy ezt nagyon jól meg lehetne csinálni egy ilyen hangjátéknak. Egy olyan hangjátéknak, aminek az alapja ez a jiddis népzenei világ. Szóval nem árulok el titkot, hogy van egy konkrét jiddis népdal, ami végig meg fog jelenni ilyen vezérmotívumszerűen. Úgyhogy azt hiszem, hogy valami ilyesmi, de egyből beugrott, hogy ezt biztos nagyon jól meg lehetne csinálni.
Jó, hogy szóba hoztad Melis Lászlót, mert egyébként pont a Lisztünnep keretében az Artus Goda Gábor társulata mutat be a Nemzeti Táncszínházban egy Melis László által ihletett, vagy az ő zenéjére koreografált darabot, úgyhogy hát nyilván ő a 180-as csoportnak volt egy oszlopos tagja, és rendkívül sok oldalú zeneszerző volt, nagyon sok filmzenét is írt, például a Saul fiának, ami azért mégiscsak egy Oscar-díjas film. Annyit még árulj el, Máté, hogy ez most lesz, de hogy mire készülsz, ugye te azért már kétszeres Artusius díjas vagy, és a legutóbbit, hogyha jól tudom, akkor ezt egy szimfóniádért kaptad. Készülsz-e valami nagyobb lélegzetű műre mostanában?
Igen, most nagyon sok minden lesz, és nem is tudom, hogy melyik ujjamat harapjam meg.
Ahogy ez lenni szokott.
Ahogy ez lenni szokott. Az talán érdekes, azt mondom, hogy mert egy kicsit ebből a darabból nő ki egy olyan című darabom, hogy A fal. És ez egy zongoradarab, amit Demény Balázs barátom fog majd játszani a Zeneakadémián decemberben, és hamarosan elkészülök vele. Ez konkrétan a berlini falról szól. És ez is egy olyan dolog volt, hogy valahogy mindig éreztem, hogy van hozzá közöm. Tehát én pont egy évre a berlini fal leomlása után születtem.
Igen.
90. november 9-én is. És ez is egy olyan dolog, hogy egyfelől minden európér gondolkodónak ezzel van dolga, ezzel a berlini fal dologgal, ami egy nagyon súlyos dolog, és egy nagyon szimbolikus dolog. Másfelől pedig ez egy olyan szuper zenei alapanyag, hogy van egy fal, és az két oldalán van két nagyon különböző világ, hogy ez, tehát mind a zenei program egyszerűen nagyon adja magát, és ez most egy ilyen című darab, hogy a fal és a berlini falnak állít valamilyen módon emléket. Ez, amiben nagyon benne vagyok, és egy másik dolog, amiben nagyon benne vagyok, azok pedig ilyen egészen más. A szegedi szimfonikusok és a székesfehérvári szimfonikusok is rendeltek tőlem egy darabot, és valahogy ez a két nagyon hasonló darab lesz, amit a szegedieknek írok, annak az a cím, hogy Looney Tunes, tehát bolondos dallamok.
Hát így, mint a rajzfilmnek.
Mint a rajzfilm.
Ez Dubocki Gergely rendelte?
Így van, így van. Nagyon helyes megállapítás. És a másik darab pedig az a cím, hogy The Soviet Jazz. A Soviet Jazz, ami nem, egy nem létező dolog.
Hát igen. Akkor erre meg dobridani kellett, hogy felkérjen.
Így van. De valahogy ez a kettő nálam találkozik. Szóval az az igazság, hogy a rajzfilm alá festő zenék mindig az amerikai 20-as évek big band kultúrájának a stílusát veszik alapul.
Igen.
És ahogy abból készítenek ilyen mozgásokat. És hogy ebből szerettem volna csinálni egy, ha úgy tetszik, paródiát. Illetve azon gondolkodtam el, hogy mi lett volna, hogyha ezek a 20-as évekbeli Benny Goodman, Glenn Miller és ezek a big band zenék a Szovjetunióban születnek meg. Ami hát megint csak egy ilyen stílus paródia, vagy valami kísérlet, tehát
a hát jazz az lett volna a Stravinsky, ne? Valamilyen
amúgy, igen, amúgy nem rossz. Úgyhogy most ezeken dolgozom, és ezekkel játszom. Éppen befejeztem a Velencei Biennáléra szánt művemet, az egy nagy falat volt, nyáron azzal foglalkoztam. Úgyhogy most ezeknek megyek neki.
Fú, Máté, hát nagyon-nagyon komolyan hangzik, és nagyon jó munkát kívánok ehhez, meg hát én mindenképpen menni fogok ezekre, és erre kapacitálom a hallgatókat is, mert azt gondolom, hogy nagyon izgalmas. Na, de akkor térjünk vissza a Liszt ünnepre, mert azt elfelejtettem végigmondani, hogy a Zeneakadémián lesz az előadás, Solti terem.
Így van, és kettő előadás is lesz, tehát 14-én és 15-én este.
Október 14-15 este 7 órakor Balogh Máté Tél avagy a fal füle című bemutatója. Balogh Máté a zeneszerző volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor
köszönöm
találkozunk
szépen
a koncerten.
Így legyen.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz, szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.